Arcbőre majdnem téglavörös, amint az a rőthajú embereknél lenni szokott, és vastag ajka egy hal szájára emlékeztetett. És mint egy hal, időről időre odajött az üvegfalhoz, oda nyomta arcát, és kerekre nyitotta a szemét, bizonyára megdöbbentette, hogy a felügyelő még nem szólt hozzá. Maigré mindenkivel beszélt, de mintha észre sem vette volna Prosper Donjot, aki pedig a legfontosabb tanú volt, hiszen ő fedezte fel a holttestet. Donj szintén a saját kis helyiségében étkezett, egy kis asztalon, mi alatt a három nő körülötte tevékenykedett. A csengő percenként jelezte az ételfelvonó érkezését, amely azonnal meg is jelent egy kis ablak félében. Donj fogta a felvonón fekvő cédulát, helyébe odatette a tálcát a megrendelt holmival, és a lift felemelkedett a hotel valamelyik emeletére. Mindez a látszólag bonyolult jövésmenés valójában eléggé egyszerű volt. A Majestic nagy ebédlője, amelyben e percben mintegy 2-300 ember ült az asztalok mellett, éppen a konyhák felett volt, és ide irányították a felvonók nagy részét. Minden alkalommal, hogy leszállt egy lift, zenét lehetett hallani. A vendégek egy része azonban a lakosztályában ebédelt, minden emeleten volt egy pincér. Az alaksorral egy magasságban grill is működött, amely délután 5 óra felé denszingá alakult át. A törvényszéki orvostani intézet emberei eljöttek a holttestért, és a bűnügyi nyilvántartó két specialistája fél óra hosszat dolgozott a 89-es szekrényen, erős lámpákkal és fényképezőgépekkel, hogy megörökítse az új lenyomatokat. Mindez mintha nem érdekelte volna Maigret. Úgy is közlik vele a megfelelő időben a vizsgálatok eredményeit. Ha így elnézte őt az ember, azt gondolhatta volna, műkedvelő tanulmányt készül írni arról, hogyan üzemel egy nagy szálló. Felment a szűk lépcsőn, kinyitotta az első ajtót, és azonnal újra becsukta, mert váratlanul a nagy ebédlőben találta magát, amely villák koccanásától, zenétől és beszélgetéstől volt hangos. Tovább ment, felfelé. Folyosó, számozott ajtók, véges végig, mérhetetlen hosszú, vörös szőnyeg. Végül is bármelyik vendég benyomhatta ezt az ajtót, és lemehetett az alaksorba. Olyan volt ez, mint a Rue de Ponthieu-i bejárat. Két kocsi irányító, egy portás és egy csomó küldöncő rízte a Champs-Élysées oldalon levő forgóajtót, de bármelyik járókelő bemehetett a Majesticbe a szolgálati bejáraton, és valószínűleg senki sem törődött volna vele. A legtöbb színház is ilyen, szigorúan őrzik az egyik oldalon, a művészbejáró felől viszont olyan nyitott, mint egy malom. Időről időre emberek érkeztek az öltözőbe, munkaruhában. Nem sokkal később újra megjelentek, rendesen felöltözve, kalappal a fejükön. Csoportok váltották egymást. A főszakács, mint minden nap, bement a folyosó végén levő szobába, hogy az ebéd és vacsora csúcsidő között aludjék egy kicsit. 4-kor felharsant a zene, most már egész közelről, a dancingban játszottak. Prosper Donj aggódó arccal apró teáskannákat rendezgetett, mikroszkopikus nagyságú teljesedényeket, azután odajött az üvegfalhoz, hogy távolról egy szorongó pillantást vessen Maigretre. 5-kor elment a három asszony, és két másik állt be helyettük. 6-kor Donj egy kötek cédulát vitt Jean Ramuelnek, és egy papírlapot, feltehetőleg valami listát. Azután ő is bement az öltözőbe, városi ruhában jött elő, fogta a bicikliét, amelynek gumiját megjavítatta egy küldönccel. Kint már leszállt az éj. A Rue de Ponthieu-ben nyüzsögtek az emberek. Prosper Donj a taxik és autóbuszok között tekeregve a Champs-Élysées felé tartott. Mielőtt az Étoile térre ért volna, hirtelen megfordult, visszajött a Rue de Ponthieu-be, bement egy üzletbe, amelyben rádióalkatrészeket árultak, befizetett egy pénztárnál 301 néhány frankot, és cserében egy havi nyugtát kapott. Újból a Champs-Élysées. Azután, minden átmenet nélkül, méltóságteljes csend a Fossugárúton, néhány autó, amelyek egészen halkan gurultak, szinte suhantak. Lassan pedálozott, mint olyan ember, akinek hosszú utat kell megtennie, mint a jó polgár, aki minden nap, ugyanabban az időben, ugyanazon az útvonalon tér haza. Megszólalt egy hang, közel hozzá, egy kissé hátulról. Nem zavarja, Donj úr, ha elkísérem egy kis darabon. Olyan hirtelen nyomta meg a féket, hogy a bicikli oldalt fordult, és majdnem összeütközött Maigretvel. Mert Maigré volt az, aki mellette hajtott egy kerékpáron, amely túl kicsi volt neki, és amelyet a Majestic egyik küldöncétől kért kölcsön. Nem értem, folytatta Maigré, hogy mindazok, akik a külvárosban laknak, miért nem járnak biciklin. Annyival egészségesebb és kellemesebb, mint az autóbusz vagy a villamos. A bulonyi erdőben haladtak. Hamarosan megpillantották a villanylámpák vízfényét a tóban. Annyira el volt foglalva egész nap, nem akartam zavarni a munkájában. És Maigré is olyan egyenletesen pedálozott, mint aki hozzá van szokva a biciklizéshez. Tudja, hogy mit csinált Jean Ramuel, mielőtt a Majesticbe került. Könyvelő volt egy bankban. Az Atombankban, a Kaumartin utcában. H.M. Atombank. Nem hangzik valami jól, nem gondolja, hogy alattomos képe van. Beteg, mormolta Prosper Donge. Vigyázzon! Felmegy a járdára. Még egy kérdést szeretnék feltenni, ha nem találja túl indiszkrétnek, ön a teakonyha vezetője. Egy szóval azon gondolkozom, mi volt az oka annak, hogy ezt a foglalkozást választotta. Értse meg! Az az érzésem, nem olyan foglalkozás ez, hogy az ember egyszer csak 15 vagy 17 éves korában azt mondja magának, egy teakonyha vezetője leszek. Vigyázzon! Ha ilyen cicakokat csinál, végül majd elüti egy autó. Mit mond? Donch komoran azt magyarázta, hogy melhelyi gyerek volt, és 15 éves koráig egy tanyán élt. Azután bement a városba, és egy kávéházban dolgozott, először mint küldönc, majd mint pincér. A katonai szolgálat után nem voltam egészséges, és délen akartam élni. Marseille-ben, Cannes-ban voltam pincér. Végül a Miramarban úgy döntöttek, hogy a külsőm miatt nem szolgálhatom ki a vendégeket. Előnytelen megjelenés, így mondta az igazgató. Betettek a teakonyhába. Több évig ott voltam, és végül elfogadtam a vezetői beosztást a Majesticben. Áthaladtak a Saint-Claudi hídon. Befordultak néhány kis utcába, és elértek egy elég meredek lejtőhöz, Prosper Donge leszállt a gépéről. Tovább jön, kérdezte. Ha nem zavarom. Az ember, miután egész napot töltött a szálloda alaksorában, még jobban megérti, miért szeret ön vidéken lakni. Kertészkedik. Egy kissé. Virágok. Virágok és zöldségfélék. A rosszul kövezett, rosszul világított utcán haladtak, kerékpárjukat tolva, és a leheletük melegebb lett, a mondatok rövidebbek. Tudja, mit fedeztem fel, miközben az alaksorban járkáltam, és beszélgettem, hol ezzel, hol azzal. Hogy legalább három személy aludt múlt éjjel a hotel pincéjében. Először is Jean Ramuel. Úgy látszik, elég mulatságos, úgy látszik, van egy teljesen elviselhetetlen barátnője, aki rendszeres időközökben kidobja a lakásából. Három vagy négy napja is ez történt, és ezért Ramuel a Majesticben alszik. Az igazgató megengedi ezt. Tulajdonképpen meg van tiltva, de szemet hunynak. A parkettáncos szintén ott aludt. Zebió, ahogy maguk hívják. Furcsa fiú, ugye? Ha így ránéz az ember, valóban argentinainak látszik. A Dancingban kifüggesztett fényképeken Eusebio Fualdés néven szerepel. És aztán, ha az ember elolvassa a személyi okmányait, kiderül, hogy Lille-ben született, és valójában Edgar Fagonetnek hívják. Pedig olyan fekete a haja. Valami táncos vacsora volt tegnap este, egy moziszínésznő tiszteletére. Zebio fél négyig maradt. Úgy látszik, annyira szegény, hogy inkább a hotelben alszik, nem akart taxira költeni. Prosper Donge megállt, nem messze egy gázlámpától, és ott maradt, vörös arccal, aggódó tekintettel. Mit csinál? Kérdezte Maigré. Megérkeztem. Én. Fényszűrődött ki egy kis ház ajtaja alatt. Nagyon zavarná, ha egy percre bemennék magával. Maigré megesküdött volna, hogy a nagy darab, pipogya embernek remeg a térde, hogy a torka elszorult, hogy egészen megzavarodott. Végül nagy nehezen kibökte. Ha úgy tetszik. Kizárta az ajtót, betolta kerékpárját a folyosóra, és gépiesen, mint bizonyára minden nap, bekiáltott. Én vagyok.